így a mai vasárnap is úrnapja a 8. első vasárnap, és teljesedik az ünnepnek a hangulatában terül. Azonban a mai napra esik a naptár szerint, Prebotrei rendünk alapítójának, Szent Norbertnek is az ünnepe, várjuk azt, hogy nálunk a Prebotrei rendben a hagyományos naptárban az ő fő ünnepe június 11-én tartotik, és a mai nap csak egy kisebb fokozatú megemlékezés, azonban tény is való, hogy ez az ő megyei születés napja, amikor az Úristen magához hívta őt a földi életből, és hát nagyon aktuális összekapcsolni a két ünnepet, hiszen Szent Norbert atyán úgy ismeretes, mint az oltári szentségnek a védője és az apostola. A legtöbb ábrázolások őt ugye monstranciával, szentségkutatóval ábrázolják. Hát természetesen azért ez nem egy történetileg pontos ábrázolás, hiszen Szent Norbert atyán soha életében nem tartott kezében szentségkutatót, illetve szentségi körmenetet se vezetett, mert hogy a oltári szentség kívüli tisztelete az későbbiek, jó 100 évvel később kezdődött. De hát ebben is nagy része van a premontrejeinek, hiszen az a lüthi Szent Julianna, akinek a látomásaira visszavezethető úrnapi ünnepe, az is hát egyes források szerint ágostonos, de szerintünk remontrei papáca volt, de hát a rendi szentek között tartott őt számon. Minden esetre a mi rendünk nagyon nagy pénzt vállalt az ünnepnek az elterjesztésében, népszerűsítésében. Tehát Szent Norbert atyán ugyan nem ünnepelte még az úrnapját, szentség kívüli szentségi körvenetet vagy szentségimádásra nem vett részt, de mégis teljes fokkal mondjuk őt az oltári szentség szentjének. Hiszen tudjuk, hogy amikor ugye ő csodálatos módon megtér az addigi világias életmódjából, amikor az Úristen őt ledobja a lóról egy vihar alatt, és amikor megkérdezi, hogy Uram, mit akarsz tőlem, azt a választ kapja a Zsoltáros szavaival, hogy fordulj el a rosszod és tedd a jót, keresd a békét és azt kövessed. Tehát az ő számára elsősorban azt jelenti, hogy neki komolyan kell vennie azt az életállapotot, amiben ő már benne volt gyermekkora óta. Tudnélik, a Xántemi székes egyház hanapja volt, de ez ágába volt korábban pappá szenteltetni magát, hogy papként élnie. Most pedig rájön, hogy az Úr akarata az, hogy igenis pappá váljon, és a kellő előkészület után egy nap alatt szentelik őt diakonussá és pappá, utána még elmegy egy 40 napos lelki gyakorlatra, mielőtt az első személyiségi bemutatnák. Ezt mondjuk másodán is, hogy a Rolyvai Szent Ignácnál is olvassuk, hogy annyira milyen átérezte a saját méltatlanságát és a szentmise áldozat magasztosságát, hogy ugye az Úr Jézus mintájára, aki 40 napig böjtölt a pusztába, mielőtt ugye nyilvánosan fölébredett volna, először elvonult, böjtel imával készült a legszentebb cselekményre. És aztán tudjuk azt, hogy amikor bátor prédikátor lett Szent Norbert atyán, és mindenét eladta, tehát az apostoloknak az életformáját és a szegénységét akarta követni, tehát minden luxusról, ami az ő személyes kényelmét szolgálta volna, nem tudott. Egy dologról nem volt hajlandó lemondani, a szegénységre szükséges felszerelésekről, a papi ruhákról, a kenyéről, és a mindazt, ami az oltár szolgálatához szükséges. Később is három dolgot ajánlok az ő követőinek, elsősorban a tisztaság az oltárnál, a vendégszeretet, és a harmadik, a bűnök őszinte nyilvános megvallása a testvérekkel és a káptalanban. Tehát itt ugye mind a három érdekes lenne, de ez az első tisztaság az oltárnál. Ez persze elsősorban lelki tisztaság, de ugyanakkor a részletek iránti érzékenység. Nagyon-nagyon híres az a szentmisége Szent Norbertnek, amikor a belga oldóki apátságban egyszer az altárban misézett, és ugye a mise közben egy pók esett. minden szem rászegőződött, azt gondolták, hogy legott ugye holtan összeesni, és mégis nem ez történt, hanem egy kicsit mulatságos a történet, hogy rájött egy küszögési, bőrgési rohan, és hát a bók távozott végül is az oldalán keresztül. Tehát ezt a jelenetet nagyon sok helyen ugye megfestették, és a lényeg, amit ebből érdemes megjegyezni, hogy Szent Norbert atyán akár az életét is föláldozta volna, inkább, mint hogy engedje, hogy Krisztus szent lélek bármiféle tiszteletlenségnek szentségtelenítést érje. Aztán följegyezték róla azt is, hogy nagyon-nagyon sok csodáját és nagy beszédét a szentmise és a szentáldozás után végezte. Tehát az ő számára valóban a szentmise az ő apostoli munkájának a forrása volt. Például egyszer egy berlini városban a szentmise bemutatása után oda jött hozzá két halálos gyűlöletben levő ember, akiknek a családjainak a generációját megkeserítette a vérbosszú és az állandó gyűlölködés, és Szent Norbert a szentmise után párszor szólva hozzájuk, kibékítette őket. És az ilyen hasonló akciókkal érdemelte ki, hogy ők valóban a béke apostola név és hírnakeként ismerték. De hát ugye azt a békét adta ő tovább, amit az eukarisztiában kapott, ami az égből leszáll. Az a béke, amit mi is ugye az ünnepélyes ésében továbbadunk a békecsók alatt. Aztán egyszer azt mondja, 1121-ben egy 12 éves leányt vittek hozzá a szentmise alatt, akik megszálltak gonosznének. És amikor az átváltoztatásnál Norbert felmutatta a szent testet, a gonosznének felkiáltott: nézzétek, hogyan tartja kezében Norbert kicsi istenét! És nagy kiáltások között eltávozott a leánytól. Egy másik alkalommal 1126 húsvétján Würzburgban egy vakasszony ment hozzá Szent Norberthez a szentmise után, és Szent Norbert a szentest és szent vérvétel után a szemeire lehel, és az asszony visszanyerte szeme látását. Tehát megint csak látszik, hogy ebben a szentmisében és ebben a szentségben jelen van ugyanaz a Krisztus, aki föld életében gyógyított, halottakat támasztott föl, és nagy csodákat művel. De talán a legfélesebb dolog, amivel kiérdemelte Szent Norbert a oldali szentség szentjének a címét, az volt, amikor Antwerpen városában megjelent egy veszedelmes népnagyítás. Ez ugye jóval a reformáció előtt volt, de azért már voltak úgynevezett előreformátorok, akik tagadták az oldali szentségnek a valóságos jelenlétet, meg is gyalázták az oldali szentséget, mint bálványimádást. Tehát ilyen tétanító volt Norbert kora előtt egy jó pár évvel, tankerén. Azt mondják róla, hogy miközben az oltári szentségtől megtagadott minden tiszteletet és imádás saját magában annál kevésbé, mert ugye a hétköznapi életben is aranyban, drága kővel kirakott ruhában jár, a követői még az általa használt fürdővizet is elvitték eredetként, és úgy tisztelték, illetve hát volt neki egy zsoldos hadserege, amelyen ugye járta a körténket, és ott ugye templomokat gyújtogatott, papokat gyilkoltatott, és hát rettegésnek tartotta a és ezen kívül pedig a tanításukkal fölvilágosították a hívő népet, hogy az oltári szentség az nem valami, nem valamilyen csodás tár, aminek mágikus erőtulajdonítunk, hanem az oltári szentség az valaki, maga a személyes megváltó Jézus Krisztus, aki nekünk adja önmagát azért, hogy belőle éljünk. És amikor ezt megvilágosította, az antwerpeniek elvetették Tankeli eredmességét, visszahozták Norberthez az ellenet és meggyalázott oltári szentséget és az oltár felszereléseit, és ismét hithű katolikusok lettek. Ennek az eseménynek az emlékére vezette be a Leontei rend, Jézus szívet ünnepe után, tehát az jövő szombaton lesz, Szent Norbert diadalának, liturgiusának az ünnepét, és hát ezt ábrázolják azok a gyakori képek, szobrok is, hogy Szent Norbert atyánk lába alatt ott van egy ördögi figura, a Tankeli, aki az áldozatú kerékből szórja ki a szentséget, de Szent Norbert atyánk lába, ráhatos a lábával és az érseki keresztényben, és legyőzi a veszedelmes eredmességet. Igen, testvérek, tehát ezek mind olyan apró dolgok, amelyből kiderül, hogy Szent Norbert számára a szentmise és az oltári szentség volt a központ. Az abszolút csúcspontja az ő életének, az ő működésének. Azt is megjegyezték róla, hogy abban az időben, amikor nagyon-nagyon ritka volt a szentmise napi bemutatása. Tehát ugye még a korábbi egyházmegyei törvénykönyvben is az áll, hogy az a fölszentelt pap, aki nem plébános, tehát nincs neki kötelessége a hívekkel misézni, azért igyekezett évente több alkalommal bemutatni a szentmisét. És nagyon sok pap ezt szó szerint tette, tehát évi két-három misézés az bőven elég lesz. Hát Szent Norbert atyánk viszont bevezette azt a szokást, hogy igenis nagy áldozatban naponta végezte a szent áldozatot, és az ő fiai is ebben követték. Tehát valójában így lett ez a Leontei rend egy olyan rend, amelyről 11. Pius pápa azt mondta, hogy eukarisztikusan dicsőséges és dicsőségesen eukarisztikus. Tehát, hogy az eukarisztia, a szentmise és a szentségek állnak a központban, és a lelkipásztori tevékenységek is az a fő célja, hogy az embereket elvezessük a méltó és a valóban fölkészült, gyümölcsözött részvételben a szent titokban az oltári szentségben. És hát kimenthető az is, hogy most a mi korunkban is, amikor hát akár a pandémiára hivatkozva, vagy hát a modern teológiai irányzatokra hivatkozva, hát számtalan tiszteletlenség és hát gyalázat éri az oltári szentsége, és hát egész országokban elterjed az a szokás, hogy bárkit meg kell áldoztatni, aki oda jön az oltárhoz, függetlenül attól, hogy bűnben él, vagy vallja a katolikus hitet, vagy bármiféle más valláshoz, felekezethez tartozik. Tehát, hogy az oltári szentséget gyakorlatilag úgy kell kiosztani, mint egy sütemény, mint bármiféle ilyen emléktárgya, ami a közösséget jelzi, tehát hogy ez ellen a mi rendünk próbál helytállni, most a pandémia alatt is ezért próbáltunk, amennyire lehetséges volt, különböző módokon lehetővé tenni a hívek számára a szentmisén való részvétel és az oltári szentségre való részesedés, mégpedig a lehető legjobb módon. Nagyon megy minden testvérek, hogy milyen módon közelítünk ehhez a titokhoz. Ugye elterjedt a modern korban egy ilyen minimalizmus, az a lényeg, hogy érvényes legyen a mise, érvényes legyen a szentáldozás. Hát testvérek, gondoljunk bele, hogyha megkérdezünk egy házaspárról, milyen a házasság? Azt válaszolják, hogy hát érvényes. Ez valami pozitívumot jelent? Hát persze, hogy érvényes, az a minimum, mert akkor a lenne érvényesen is beszélhetnénk házasságról. Tehát egy házasságban sokkal többet elvárunk, mint hogy pusztán érvényes legyen. Hát sokkal nagyobb lelki mélység van, sokkal nagyobb a hivatása, és nagyobb a lelki gyümölcse is. Ugyanez a szentmise is. kivitele azok nagyon minimálisak. De nekünk, amikor az Úrral találkozunk, nem a minimumra, hanem a maximumra kell törekedni. A lehető legtöbbre, ami adható. A lehető legnagyobb tiszteletre. És mivel mi emberek testi lelki lények vagyunk, a testünkkel is ki kell fejezni ezt a tiszteletet. Hogyha hiszük azt, hogy valóban az én Istenünk Ura itt van, a kerény és a bor színe alatt, akkor hogy ne térdelnünk le természetesen, amennyire ezt a korunk és az egészségünk engedi. És gondoljuk bele, hogyha valaki azt mondja, hogy hát én földön keresztény vagyok, én nem térdelek, ez már egy középkori meghaladott gyakorlat, hát akkor előbb-utóbb azért egyfajta gőbe tökkelek az ő szívébe, lelkébe, és szépen lassan, hogy a nyugati országok példát mutatja, elhal lelkében a valóságos jelenlében való hit. Tehát egyesült államokban fölmérték, hogy bizony már a katolikus, a vasárnapi szentmisére járó hívőknek a 70%-a pusztán szimbólumként tekint az oltári szentmisére, nem? Hiszi a valóságos jelenlétet, vagyis hát gyakorlatilag megszűntek katolikusok lenni. Tehát ezt a hitet nem szabad kikezdeni azáltal, hogy kikezdjük a tiszteletnek a külső jelenlét. És ehhez igenis hozzátartozik a térdelem előáldozás, igenis hozzátartozik a térfajtás és a térdelem is. És testvérek, ennek a minimalizmusnak azért még vannak sokkal rafináltabb formái is. Például, amikor valaki ilyen hipertradicionalista gondolkodásból állandóan azt hangsúlyozza, hogy valójában az igazi szemlése a fölajánlással kezdődik. És tulajdonképpen elég az érvényességhez a fölajánlástól részleni. Sőt, nyugodtan lehet áldozni, és hiszem, hogy egy érvényes szemlésének részt valaki. Itt megint csak azt kell mondani, testvérek, hogy igen, szükséges volt megállapítani az érvényességnek a minimális törvételeit. De nekünk nem ezt kell követni, de nekünk a maximumot kell követni. Nem véletlen, hogy a szentáldozás az ugye egy nagyobb egységnek, a szentségnek a része. Még akkor is, hogy a szentség kívül járó szentáldozáshoz, de köze van ahhoz a szentséghez, amelyben létezik, amelyben konszekráltatott a szentség. Tehát nekünk a tisztelet minimális fokozatához hozzátartozik, hogy igenis a szentség elejétől részt veszünk, késés nélkül, sőt, még korábban megérkezünk, hogy kellőképpen a világi zajtól elválasztva magunkat, fölkészülünk lelkének a nagy találkozásra. És ne sajnáljuk az úton az időt. Hál' Istennek most már egyre kevésbé történik meg az a bosszantó jelenség, hogy valaki a szentség közepén bármikor besétál, és már is tudja, oda jön ugye az áldozatú rácshoz. Tehát nem csodálkoztatunk, hogyha az ilyen áldozásnak semmi gyümölcse nem lesz, sőt inkább kárára válik annak a léleknek is, és gyalázatára válik az Úr Jézusnak is, aki valóban mindenétől odaadja, és helyette csak egy ilyen száraz dolgú minimalizmusba, ami nem hajlandó a legkevesebb mértőknek adni az Úrnak. Tehát nekünk legyen példánk, ez is, amit Szent Bornert atyán tett, és hát, amit valóban ez, ami remondta egy karizmánk is jelent. Nagyon sokszor, ugye, illetve a múltkor is ajánlottam a testvéreknek, aki megteheti, hogy látogassa meg a Nemzeti Múzeumban a rendkívül 900. évfordulójára készült nagyon gazdag kiállítást. Tehát láthatjuk a liturgikus tárgyak, a ruhák által is azt a szeretetet és figyelmet, amivel rendkívül mindig is átadózott a Szentség Krisztusnak, de láthatjuk egy szokatlan tárgyat is, egy csonka kis fémkanalat és egy gyógyszer szellemzét, és oda van írva mellé, hogy nincs Lászlónak a börtönben használt misézési fölszerelése. Valószínűleg, hogy mindenki hallott nincs Lászlót, hogy a két világháború között Jászló területének gondolkodott, és egy nagyon híres híres ünnepel, nemzeti érzelmi költő, aki az egész országban bejárta, és nép tömegek előtt szavalta a hazafias verset. És hát a kommunizmus alatt ők ugye ártatlanul megvádolták, 10 évig börtönbe ítélték, és ebből 3 évet le is ült, 1953 és 56 között. És ez alatt az idő alatt mindenkinek azért, hogy az összes kínálom és ellenőrzés ellenére mégis kisrészessen. És nem jutott más, hanem csak ez a kis kanál, amit ő elrejtett valahova, és ugye el is említett is kenyeret, vagy bort, ugye hát híres volt ez a technika, hogy a látogatók mindig ilyen mazsolás szüteményt vittek a beöltöző papoknak, amikor aztán áztatással borokat készíteni, és így pár csöppnyi borral is észtek. De a lényeg az, hogy ez a rettenetes börtöni légkör elviselhetővé vált a napi kisrészés által, az oltári szentségnek a részesen is által. Igen, testvérek, vannak olyan körülmények, amikor csak a minimumot tudjuk biztosítani, ekkor is Krisztus velünk van, az oltári szentségben, ekkor is, ami erőforrásunk és életünk, de ott lehetőség van rá, akkor mindig a maximumot kell biztosítani és megadni. Mert